Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem Dani.
Sziasztok!
A mai napon zeneipari intrikákról és incidensekről és atrocitásokról fogunk beszélni. Hát az utóbbi időben úgy tapasztaltuk, hogy azért ez a terület, bármennyire is nem érintettük még így nagyjából ugye a podcast története során, de hogy meg annyi érdekes, hova tovább szürkezónás témát tartogat magában, meg hát főként az ilyen, engem igazából az ilyen jogi hercehurcák érdekelnek, hogy a producer hogy szivatja meg az előadót, az előadó hogy szivatja meg a producert, vagy amikor összevesznek az előadók egymással, az is rendkívül érdekes, és hát nem is olyan régen voltak itt ugye ilyen magyar sajátosságok is, mint például, hogy a legendás Fekete Vonat végül is lefújta a második koncertjét, mert hogy az első, bár elmondások alapján teljesen jól sikerült, de hogy hiába jelentek meg 10 000-rével az emberek, nem hozott annyi pénzt, hogy az megérje egyáltalán nekik, és hát ilyenkor mindenki elkezdett a másikra mutogatni, meg hogy biztos a menedzser vitte el a pénzt, meg hasonlók. Ilyeneket szedtünk össze így a világból, és kíváncsiak leszünk, hogy mit tartogat ez a terület. Dániel, mi a véleményed erről?
Hát az biztos, hogy a zeneipar szerintem az egyik legérdekesebb terület, és tényleg abszolút rengeteg szürke zóna van benne. Nekem mindig is egy ilyen érdekes, nem is tudom, ilyen kreatív próbálkozás volt ugye zenét csinálni, és nyilvánvalóan rengetegféle fajta zene van, nyilván van ugye a népzene, meg vannak azért az ilyen underground stílusok, meg minden egyéb, de hogy számomra egy fontos részét képezi gyakorlatilag a zene az én életemnek, és nem is gondoltam volna annó, hogy mennyi probléma jár, meg tényleg mennyi vitázás, meg összeveszés, meg minden jár ezzel az egész zeneiparsággal, sőt, szerintem egyébként az egyik legérdekesebb aspektusa, hogy egy filmmel, könyvvel, vagy akármivel ellentétben te, mint most csak mondok egy teljesen random példát, mint mondjuk Britney Spears, téged kiraknak a színpadra, és még az is elképzelhető, hogy nem te írod a dalszövegeidet, nem te csinálod a saját zenédet, és még csak nem is te énekled, még akár élőben sem a saját zenéidet, erre is volt egyébként példa előadóknál, és mégis ugye te vagy az arc, téged lehet eladni, hát nyilván hölgyénekesek esetében ez sokszor ugye a kinézet miatt van, vagy mit nem tudom, férfiaknál a karizma, meg a minden egyéb miatt, de hogy ugye náluk eléggé jellemző az, hogy gyakorlatilag majdnem az egész folyamatot más intézi helyettük, és akkor ők vannak kipakolva a színpadra, és akkor értük újjunk az egész világ. Tehát azért nyilván ez is emberéleteket tett tönkre, meg tényleg az, hogy egyáltalán a menedzserekkel, a különböző stúdiókkal milyen harcokat kell állandóan megvívni, hogy kihez tartoznak a jogok, hogyha esetleg szétesik egy banda, meg hogy egyáltalán ezeket a zene motivumokat, hangjegyeket, vagy nem is tudom, dallamokat, ezeket, hogy meddig kihasználhatja föl. Ugye ezekből is voltak problémák, hogy mit én az Adele meg az ilyenek felhasználtak dallamokat, amiket korábban már más mondjuk a 70-es, 80-as, 90-es években megalkotott, és akkor ezt egy picit átformálták. Tehát az autótyúnról is beszéljünk, tehát rengeteg aspektusa van szerintem a zeneiparnak, amit órákig ki lehetne tárgyalni, és hát valóban így, ami a témáink között is lesz, hogy például akár itt Magyarországon hogy néz ki ez az egész, főleg ugye a rap, leginkább a rapzenével kapcsolatban, meg a mulatói zenékkel kapcsolatban, hogy tényleg egy érdekes világ, ami a mai napig itt van velünk, pedig azt gondolná sokszor az ember, hogy 10-20 évvel ezelőtt ez így csendben kihalt, de nem, hanem hogy tényleg még a YouTube-on is vannak olyan előadók, akikről sehol máshol nem hall az ember, se a rádióban, se a tévében, de a YouTube-on adott esetben több százezer vagy milliós megtekintése van ezeknek a videóknak, és nekem volt egyszer egy ilyen menjünk mélyre a nyúl üregében pillanatom, amikor így végigmentem ezeken a teljesen, és még csak nem is azokról az előadókról beszélek, akikről majd a műsor során most beszélni fogunk, hanem teljesen ilyen no-name senkikről, legalábbis ugye, ha azt nézzük, akkor a nagy média tekintetében senkikről, és mégis ilyen nézettséggel rendelkeznek. Most azt, hogy ez vásárolt, vagy nem vásárolt, azt már nem tudjuk, de hogy tök érdekes, és hogy milyen ilyen kis rejtett zugók vannak az interneten, még itt a mi kis hazai körülményeink között is.
Talán nem tudjátok, kedves hallgatók, bár tán az első, a korai epizódjaink egyikében ha említettük, hogy hát nekünk volt egy zenekarunk Danival. Többen voltunk benne, csak ketten maradtunk barátok. Hát egy ilyen fiatalkori kis kísérlet volt. Megvolt a maga bája annak az időszaknak, akkor én a magam részéről úgy éltem meg, hogy én vagyok a világ közepe, most meg gyakorlatilag az összes vonatkozó emlékemet elcserélném egy üvegsörre. Ennek több oka van, egyrészt az, hogy nem tudtam énekelni, de én voltam az énekes. És hát ugye az volt a benyomásom, hogy hát a tehetséget és a képességet azt lehet pótolni elhivatottsággal. Mint kiderült, nem lehet. mert hogy én az a fajta énekes voltam, akinek ha mondták, hogy de hamis vagy, akkor én mondtam, hogy de nem baj, majd addig éneklek, amíg majd nem leszek. És egyébként így utólag visszanézve tényleg valamennyire javult a hangom, anélkül, hogy jártam volna énektanárhoz, mert egész egyszerűen ugye otthon gitározgattam, pengettem a gitárt, akkor énekeltem rá, akkor azokat a hangokat megpróbáltam rekonstruálni, amit a gitárral elpengettem, de az azért hozzá kell tenni, hogy nekem rohadt béna hallásom van, tehát nekem szerintem valami baj is van a nem is konkrétan a hallójárataimmal, vagy a hallószervemmel, hanem szerintem a figyelmem egy kicsit befolyásolja azt, hogy mit hallok. Nekem olyan a hallásom, hogyha van valami zaj, a közben, hogy mondanak valamit, akkor nemhogy nem hallom, teljesen mást hallok. Uh-huh. Ezért például, így eltorzul a szöveg, ezért például én hogyha hallgatok egy zenét, és közben így hallgatjátok a dalszöveget, én sose értem a dalszöveget. De soha. Én mindig, amikor voltak CD-k, az volt a kedvencem, hogy ki tudtam venni a kis papírkát, ami így be volt csúsztatva, és abban benne voltak a dalszövegek, mert akkor végre értettem, hogy mit énekelnek. Meg amikor a koncerteken ilyen kiírják nagy betűkkel a dalszöveget, akkor tapsolok a legjobban, mert akkor végre vissza tudom énekelni, hogy mi a dalszöveg. De hogy mindegy, ez a lényeg, nem volt hallásom, így végsősorban nem volt hangom, de ez nem akadályozott meg abban, hogy hát ilyen kis helyi szinten így zenélgessünk, tehát hogy nehogy azt higgyétek, hogy elhagytuk így a kerületet, hanem hogy így a műfázban, meg a mit tudom én hol, eljött az anyukánk, meg az apukánk, meg a nővérünk, tehát hogy így nagyjából ez meg az ilyen kis baráti társaság, de nekem konkrétan folyamatosan mondta mindenki, hogy hamis vagy. És megmondtam, hogy jó, majd nem leszek, de hamis vagy. És gyakorlatilag engem ez elkísért egész végig. És aztán végül beláttam, hogy ennek abszolút nincs jövője, de azért mégiscsak egy tök jó kis kaland volt. De közben ugye észrevettük a gyermekbetegségeit az együttzenélésnek, meg a nyilvánosan zenélésnek, már csak a tekintetben is, hogy hát a tagok, négyen voltunk, én voltam a gitáros énekes, volt köztünk még egy ilyen szólógitáros, ő tudott egyébként a legjobban zenélni közülünk, kb. Egyedül ő tudott így jobb szinten zenélni. Te voltál ugye a basszusgitáros, meg volt egy dobosunk, és ugye ez, hogy ki jöjjön előrébb, ki jöjjön hátrébb, kinek legyen nagy a jelentősége, kinek legyen nem nagy a jelentősége, ez folyamatosan ilyen lappangó konfliktusokat okozott. Például a dobosunk, hát ő volt a Gerzsonka, hogyha hallgatjátok a podcastet, akkor például a Lódítók című epizódban beszéltünk róla. Na most Gerzsonka az fiatalabb volt nálunk legalább 2 évvel, és ő nem az a fajta dobos volt, aki úgy fogta fel a maga szerepét, hogy nekem itt a háttérben van a helyem, és hogy nekem az a dolgom, hogy üssem az ütemet, meg hasonlók, tehát hogy nem tudta elhelyezni a megfelelő szinten a maga pozícióját. Ehelyett mindig túl játszotta magát, és amikor csöndbe kellett volna lenni, amikor nem kellett volna dobolni, akkor is megoldotta, hogy minden szem rászegeződjön, mert valamit ott masszatolt, szöszpötölt, valamit produkált, amikor csak az lett volna a dolga, hogy én most itt szépen hátralépek, és várom, hogy így ez a dolog lemenjen, mondjuk ilyen akusztikusabb részeknél. És még elmondhatnék egyébként sok ilyen kis helyi konfliktust, hogy úgy mondjam, de az első és legérdekesebb kérdés, ami ebből a dologból következik, hogy hát mi lett volna egy ilyen zenekarnak a jövője, hogyha mi ezt komolyabban csináljuk, egyáltalán hogy lehet megélni a zenéből Magyarországon. Ugye a lemezeladás, az hát ez olyan 10-15 éve úgy ki lehet húzni ezt a témát, tehát lemezeladásból nem lehet pénzt csinálni ma már egyébként, tehát hogy régen talán lehetett, akkor is ugye másolták egy csomóan, de kész, nem vesz senki se lemezt, mert fönn van a a Spotify-on, meg hát kezdő zenészként az első dolgot, hogy ilyen elérhetővé teszed a zenédet ingyenesen, mert hát hogy máshogy ismernének meg. Akkor ugye nyilvánvalóan ott van a szponzoráció, de hát ez egy kicsit már magasabb szintű dolog, hogy egy menedzser elintézi neked, hogy valakinek a logója kin legyen valamilyen valahol a színpadon, vagy akármi a kis YouTube videóidban, a klipeidben megjelenjen ez meg az, és akkor ebből tudsz annyi pénzt verbuválni, hogy mondjuk legalább a klipednek a gyártási költsége az így fedezve legyen. Akkor vannak a haknik, ami gyakorlatilag szerintem a leggyalázatosabb része, mert ugye amikor belegondolsz, hogy hát csinálunk egy zenekart, és akkor majd koncertezünk, akkor hát nem az ilyen falunapokat képzeled el, hanem hogy a Puskás Arénából a Budapest Parkba, onnan természetesen a vittem én hova, tehát hogy nem azon arra gondol, az, hogy akkor meghatározott, hogy karokuszörcsökre 150 ezer forintért mész le. Tehát, hogy ez a... De hát sajnos ez az alternatíva. Tehát, hogy a nagyobb zenészek is esetenként ezt a dolgot bevállalják, mert hogy egy-egy hétvégén keresnek ezzel nem tudom mennyi pénzt, és hát ezzel tudnak végsősorban a zenéből élni. Akkor van a merchandise, tehát egy egész egyszerűen olyan termékeket forgalmazol, ami a zenekarodnak a logóját, vagy akár a produkciós cégnek a logóját viseli, és ugye fogjuk említeni a mai epizódban a Mr. Busztát, vagy nem tudom, hogy kell ejteni, aki az ilyen a netgangsterek netgangstere, tehát hogy így gyakorlatilag minden ízében azt kommunikálta, most nem tudom, hogy jelenleg hogy állunk, de a korábbi arculatára az volt jellemző, hogy ő az a Blood Trail Gang kategóriás, ilyen drive-by shootingokat végrehajtó, ilyen igazi gangster, aki így percek alatt leszámoltat téged a kis csicskáival. Na, ehhez képest meg ilyen saját kis boltjai vannak, tehát hogy most döntsük el, hogy vagy mi vagyunk a Blood Trail Gang, vagy lesz egy boltunk a Lourdi házban, tehát hogy ez a két dolog szerintem összeegyeztetett. De például igen, a Lourdi házban volt egy ilyen, hogy is hívják az ő zenekar, vagy a produkciós cégét, na mindegy, leírtam valahová, de majd kiderül, de hogy az ő termékeit ilyen kis ficaknyi boltokban forgalmazták. És akkor ugye itt van még egy tényező, hát a közösségi finanszírozás, tehát egész egyszerűen a hallgatóitól kérsz pénzt, hogy zenélhessél tovább, de ez is érdekes fordulatokat tartogat, mindjárt kifejtjük.
Igen, hát egyébként egy érdekes időszak volt számunkra szerintem ez az egész zenekar kérdés. Egy-két évig ment, én abszolút a drága dobosunkat hibáztatom, hogy feloszlottunk, de az biztos, hogy azért sokat kellett volna még fejlődnünk mindannyiunknak ahhoz, hogy egy bizonyos szintet elérjünk, hogy ne csak a helyi művelődési házba léphessünk föl ingyen, vagy ilyesmi, mert egyébként mondjuk kellene fizetni 20 ezer forintot azért, hogy a termet kibérelhessük. És ugye említetted, hogy a haknik, de hát pont ez az, hogy szerintem ahhoz is el kell jutni egy szintre, hogy neked egyáltalán már felajánlják, hogy adnak 50 ezer forintot, mert az a nagy helyzet, hogy akik ilyen zenekaros ismerőseink, meg nagyon távoli ismerőseink vannak, és valamilyen minimális szinten, mit tudom én, Instagramon, vagy bárhol máshol követem az ő zenekarukat, az nagyjából tényleg úgy néz ki, hogy elmennek negyed évente, vagy fél évente egy-egy ilyen helyre, és akkor talán a Dürer Kert az egyik legnagyobb név, amit így meg tudok említeni. És én eléggé meg vagyok győződve arról, hogy a mai napig hát vagy ingyen fölléphetnek, vagy talán még ők fizetnek ki egy 10-est vagy 20-ast, hogy légy szín, akkor mondjuk 8 és 9 között hadd játszunk el egy pár számot, mert én úgy érzem, hogy valahogy ez a réteg, ez itt nagyon-nagyon vagy ismerősnek kell lenni a bizniszben, vagy nem tudom, hogy milyen bolygó együttállásnak kell megvalósulnia ahhoz, hogy ezekből a kis mit ugrász zenekarokból legyen valami. És hát most nyilván magyar viszonylatban is fel lehetne sorolni több zenekart, most egyiknek sem jut, hála Istennek, a neve az eszembe, de ezek a tipikus ilyen punk rock, meg pop rock, meg ilyenekre azért volt az évek alatt példa, hát nyilván egy csomószor az is közre játszott, hogy majmoltak valakit, hát ugye ott volt a Magyar Tokió Hotel zenekar, akinek most nem jut eszembe a neve, és hogy meg Anti-Fitness Club, meg ilyenek, tehát hogy kellett egy image, egy stílus, amit lehet követni, és ugyanez a rapnél is, hogy ez a gangsterkedést ugye nagyon nyomatjuk, és elhiszem, hogy azért itthon is van a 8 kerület, meg a minden, és hogy lehet kurva szarul, meg kurva meg dolgoz, vagy tehát, hogy nagyon komoly kihívásokkal teli életet élni, de hogy valahogy nem tűnik olyannak ez a rap, meg ez a gettó zene, meg a minden, mint az amerikai, ahol ugye a fekete bőrűek képviselik leginkább ezeket ezt a zenei stílust, és akkor ott tényleg az van, hogy akkor végigmennek az utcán, és lelőnek téged, és folyamatosan veszélyben vagy. Tehát egy sokkal komolyabb problémákról beszélünk, mint itt. Itt inkább csak próbálják emulálni, nyilván ezt majd később kifejtjük. De az biztos, hogy szerintem itt nagyon össze kell állni a dolgoknak ahhoz, hogy te egyáltalán kapjál szponzorokat, téged egyáltalán meghívjanak haknizni, lehessen merchandise-od, meg egyáltalán, hogy ugye a Patreonon támogassanak téged. Hát most nyilván mi is szoktuk mondogatni, hogyha valaki szeretne, akkor támogasson minket Patreonon, de hát még nem lettünk milliómosok, mi sem a Patreonból, úgyhogy azért itt is egy talán kicsit több kell ahhoz, hogy legyen belőled valaki, és nem tudom, megmondom őszintén, hogy mi lehet a titka, mert mondom, tehát legalább egy fél tucat zenekart ismerek, így régi ismerősök közül, akik még mindig megragadtak ugyanazon a szinten, amit mi akkor talán egy-két éven belül elértünk volna, és azért ez egy kicsit szomorú szerintem, hogy megragadnak egy szinten és egy rétegen belül mozgolódnak ide-oda, és nem igazán halad, úgymond ez a karrierjük ilyen szinten sehova, megálltak egy helybe.
A show notes-ba elejezünk egy Telex cikket, ami a Taylor Swiftnek a zeneipari problematikájáról szól, mert hogy ebből kiderül, és hát nekem ez ilyen érdekes felismerés volt, hogy mi mindent nem tudok erről a területről, de hogy ebből kiderül, hogy gyakorlatilag az albumnak a kiadói jogai az egyik legértékesebb bevételi forrást képviselik minden szupersztár előadó esetében, és egyébként a Taylor Swift vonatkozásában annyit következik ebből, hogy neki az első albumát egy-egy kiadó az nagyon jól bekötötte, hogy úgy mondjam, tehát hogy olyan szerződést kötött a Taylor Swift-tel, hogy így rohadt nehéz legyen felmondani. És egyébként, hogyha van egy kis esze egy-egy kiadónak, akkor az ilyen feltörekvő tehetségek kell, akikről tudja, hogy egyszer, illetve reméli, hogy egyszer nagyon sokan fogják hallgatni, és sokat fog érni, de akkor még, amikor ő idézősen felfedezi, akkor még nem hallgatják sokan, akkor olyan szerződést kössön, hogy később, amikor már azt mondhatná ez az előadó, hogy na jó van, most már tényleg váltok menedzsert, mert úgy érzem, hogy többet tudnék egy más emberrel kihozni, vagy mit tudom, micsoda, akkor ott legyen előtte egy olyan papír, ami hát egy kicsit nehezebbé teszi ezt a dolgot, nem, ugye értelemszerűen nem arról van szó, hogy kizárt menedzsert váltani, hanem eleve a jogok. Tehát, hogy amikor azt mondja a szerződésed, hogy akármi van, a te zenéidnek, a te zenéidből származtatott bevételnek az X százalékát, akkor is én fogom kapni, mint első kiadód, ha már azóta három kiadót is cseréltél. Tehát, hogy nyilván ezeknek a súlyát mi nem is nagyon tudjuk felmérni, hogy ilyen szinten már a jogoknak mi jelentősége van. De hát ugye ilyenkor a kiadó is egyébként kockázatot vállal, mert olyan befektetéseket eszközöl az előadó javára, ami nincs feltétlenül arányban az aktuális sikereivel, és hát azon kívül, hogy felismerte a tehetségét, ezen túlmenően nincs arra garancia, hogy az előadó be is fog futni. Mm. A Taylor Swift ugye egy kisebb kiadónál adta ki az első lemezeit, amivel később szerződést is bontott, az ebből fakadó problémákról pedig 2019 nyarán egy Tumblr bejegyzésben számolt be. Mint kiderült, nem ő rendelkezik az első 6 albumának a jogaival, a kiadó csak úgy adta volna vissza neki a korai albumai jogait, ha cserébe újakat vesz fel a kiadónál. Tehát új albumokat. Mindezt úgy, hogy már előre tudta, hogy a kiadót alapító Scott Borsetta azt tervezi, hogy eladja a céget. Amit végül a Post bejegyzésekor nem más vett meg, mint a legbefolyásosabb zenei menedzser, Scooter Braun, aki egyébként Swift szerint évek óta folyamatosan szekálja őt online. Egyetlen tanúsága van egyébként ennek a Taylor Swift ügynek, amiről szerintem többet nem is fogunk most beszélni, hogy mindig olvasd el azt, amit alá fogsz éppen írni, és nyugodtan fontold meg, hogy érdemes-e aláírni, tudod-e vállalni azt, amiben abban a szerződésben magadra vállalsz, és ne gondold azt, hogy hát magaddal cseszel ki, hogyha ezt most itt nem írod alá. Mert az a helyzet, hogy egy-egy papírlap, ez nagyon sajátosan tudja ezt sugalmazni számodra, hogy most figyelj, a sikered előtt ez az egy aktus áll, hogy aláírod ezt a valamit. És ilyenkor azt érzed, hogy jó, persze, de beszéljünk akár egy munkajogviszonyról, tehát, hogy egy munkaszerződést eléd raknak, és azt mondják, hogy írd alá, Ez a gyakorlatilag az állóga annak, hogy legyen egy marha jól fizető, nagy presztízsű pozíciód. És aláírod, és akkor utána jössz rá, hogy jó, egyébként, hogyha felmondod itt a jogviszonyodat, akkor ők köteleztek arra téged, hogy ne helyezkedjél el a versenytársaknál 5 évig. Csak hogy egy példát mondjak. Komplex kérdés, ezt most nem fogjuk itt kitárgyalni.
Igen, hát sajnos az a helyzet, hogy ezekkel a szerződésekkel tényleg nem csak a zeneiparban, hanem akár csak a YouTube videókra gondolunk, hogyha valaki nagyon nézelődött a YouTube-on mondjuk így a 2010-es években, akkor számára biztos ismerős név lehet a Machinima, akik egy YouTube csatorna voltak, akik mindenféle ilyen, hát Machinima jellegű, ezt nem is nagyon lehet körbeírni, Machinima jellegű videókat készítettek különböző játékokhoz, mindenhez is, rengeteg induló, kezdő YouTuber kötött szerződést a Machinimával, és hát igazából nyilván tudták akkor is, hogy nem biztos, hogy ez a legkedvezőbb körülményeket foglalja magába ez a szerződés, de hát ugye most nyilván ők ott voltak adott esetben 20-30 feliratkozóval, hát miért ne próbálnánk ki egy nem tudom hány milliós feliratkozós csatornának a része lenni. És egyébként a manapság is ezek a különböző ilyen versenyszerű e-sportos klubok is, meg klánok, meg minden is azért nagyon sokszor kedvezőtlen szerződéseket tud ugye a játékosok elé rakni. És hát valóban abszolút át kell olvasni ezeket a szerződéseket, és tényleg jól át kell gondolni, hogy főleg ezek a jogok kinél fognak landolni, meg hogy tényleg az ilyen olyan kreatív, meg egyéb termék, meg minden, amit te produkáltál az évek alatt, az mennyire a tied, meg nem a tied. És hát azért ugye nekünk is volt egyszer-kétszer ilyen ilyesmivel dolgunk, amikor korábbi kreatív próbálkozásainkat mondjuk be akartuk valahova nevezni, vagy ilyesmi, és abszolút ott is leírják, hogy igen, ha te ezt a mit tudom, kisfilmet benevezed erre a versenyre, akkor onnantól kezdve az összes jogdíj minket illet, meg stb. Ott töltjük fel, ahova akarjuk, és még gyakorlatilag te ne tölts fel sehova a saját termékedet. Úgyhogy abszolút nem csak a zeneiparra jellemző sajnos, de talán ott az egyik legdurvábban megjelenő aspektusa ezennek, hogy tényleg itt a kiadók és a stúdiók azok hogy dobálóznak a jogokkal, meg hogy kinek mennyi része van ebbe az egészben benne, és hogy tényleg gyakorlatilag mennyire a háttérbe szorítják az előadókat és a zenészeket.
Meg ugye érdemes felidézni a Elton Johnnak és a John Reednek a konfliktusát, amiről én nem tudok sokkal többet, mint azt, amit meg lehetett tudni az Elton Johnról szóló filmben. Ami lényegében annyi, hogy hát ilyen szeretői vagy valami hasonló viszonyba bocsátkoztak, meleg mind a kettő, tehát hogy így könnyű volt, és hát a John Reed az egy zenei producer volt, aki egyébként mindmáig aktív, meg ilyen brit, mondjuk lehet, hogy ő pont nem brit, hanem talán ausztrál, nem tudom, de hogy ilyen tehetségkutatókban így meg szokott jelenni, de hogy valójában a legtöbb ilyen feldolgozásban ilyen nagyon alja figuraként ábrázolják, és ugye gyakorlatilag rábeszélt az Elton John-t, hogy menjen át hozzá az eredeti kiadójától, és olyan szerződést iratott alá vele, hogy teljesen kiszolgáltatottá tette az Elton John-t, és minek után már rossz volt a kapcsolatuk, amikor az Elton John szakításon vagy valami hasonlón gondolkodott, vagy még annál is rosszabban, adott esetben öngyilkosságon, a John Reed lényegében közölte, hogy hát basszus, minden jogodat odaadtad, vagy valamilyen százalékot kapok utánad, még hogyha megölöd magad, akkor is pénzt kapok a zenéid után. Uh-huh. Tehát na ilyen dolgokról van itt szó.
Igen.
És hát azt tudhatjuk, hogy a zeneipar folyamatosan alakul át, és merőben más jelenleg, mint pár évtizede, tehát hogy nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk a 20 évvel ezelőtti viszonyokat ismerve meg tudjuk állapítani, hogy mi a zeneipar csínya-bínya, mert hogy például olvastam egy interjút a Jós Istvánnal, aki pár embernek most ismerős lehet, mert aki nézi, vagy nézte a Király című sorozatot, ami ugye az Ámból Jimmyről szól, az ismerhet, találkozhatott ezzel a névvel, vagy bárki, aki foglalkozott a Jimmyvel, ő volt az annak a kiadónak, annak a Magneoton kiadónak az alapítója, aki felfedezte az Ámból Jimmyt. És ő írta azt, hogy anno egy táncdalfesztiválon elénekelte Kós János a Kislány a zongoránál című nótát, és az egész ország dúdolta, illetve 2 évre tele lett a fellépő naptára Kós Jánosnak. Mm. annyira megváltozott most a világ szerinte, hogy a közösségi média és az egyéb digitális eszközök igénybevétele nélkül szinte nem is lehet sikeres előadót építeni, nincs idő várni arra, hogy befusson valaki, azonnal mintát kell venni a közönségből, hogy hogyan reagálnak az adott produkcióra. És nem mellékes, hogy manapság sajnos nagyon gyorsan el is illan a siker. Itt ebben az egész dologban két érdek áll egymással szemben, ami szerintem ezt az egész epizódot át tudja fűzni, vagy hatni. Konkrétan az, hogy mekkora kompromisszumot vagy hajlandó megkötni. Mm. Tehát te zenész akarsz lenni, és azt mondod, hogy jó, én zenélek, én azt fogom csinálni, amit én kedvelek, én mit tudom én, citerán akarok zenélni, vagy mit tudom, mondjuk egy életszerűbb dolgot, trap előadó akarok lenni. Akkor ugye felveszel néhány számot, teljesen következik a te személyiségedből az a néhány dal, abszolút te adja, senkit nem majmoltál, vagy mitten csak azokat majmoltad, akik számodra sokat jelentenek, vagy akik tényleg inspirálnak, de hogy csinálsz valami eredetit, valami hasonlót. És akkor ugye néhány ilyen kabbe, meg faszom, meg hasonlók így becsúsznak a dalszövegbe, és akkor ott vagy, hogy itt vagy egy autentikus zenész, és azt mondod, hogy na ez én vagyok. De aztán kiderül, hogy ezen a szinten nem fogsz tudni tovább haladni, tehát hogy ilyen csúnya szavakkal a dalszövegbe egész biztos, hogy a Petőfi Rádió például nem fog téged lejátszani, és mondjuk egy-egy ilyen kis kocsmapincét így be tudsz tölteni a kis fanbolyaiddal, vagy a kis közönségeddel, de hogy te nem erről álmodtál, hanem arról álmodtál, hogy felkérjenek téged, hogy az arénába lépjél föl. És akkor már is el kell kezdened a kompromisszumokon gondolkodni, hogy jó, hát akkor, amikor azt énekelném, hogy faszom, akkor majd nem éneklem, hogy faszom. És tök ritka, amikor például egy olyan tehetség kitűnik így a közegből, mint a Krubi, akiről fogok én beszélni, hogy ő pont az előadó, aki egyrészt rendkívül tehetséges, nagyon-nagyon ott van a színpadon, tehát hogy érződik, hogy oda szánta az Isten. Autentikus figura, mert látod, hogy nem egy mintát vettek, hogy megmondják, hogy a Krubinak mit kell játszani, hanem ő ezt játsza valahogy, érzed, hogy így ez egy integráns dolog, amit ő előad, és oly mértékben, tehát minél jobban nem köti meg azt a kompromisszumot, amiről előbb beszéltem, annál inkább sikeresebb. Tehát, hogy ő már a dalszövegébe is beleírja, ami ugye nagy ritkaság, mert eléggé egydimenziósak tudnak lenni ezek a dalszövegek, nem a Krubé, hanem úgy általában a mai egyes műfajokhoz tartozó dalszövegek, mindjárt beszélek erről is, de ő már beleírja a dalszövegébe, hogy hát Petőfi is mehetne, csak hát mindig becsusszan a faszon valami ilyesmi a dalszöveg, és basszus, tele van a Budapest Park, már az Index is lehozta, hogy a Krubinak egy arénát most, mert hogy annyira népszerű pont ebben a kompozícióban, amit előbb elmondtam, hogy neki nem kell kompromisszumokat kötnie. Csak nagyon keveset.
Igen, hát az mindenképp érdekes, hogy ugye említetted, hogy mennyire változik ez az egész ipar, és hogy manapság teljesen más szabályok uralkodnak, és hogy tényleg ez a közösségi média, meg digitális eszközök, ezek mennyire fontosak lettek, de én azért egy pár mondat erejéig visszakanyarodnék a CD vásárlós időszakra, mert szerintem, ha valahol, akkor itt Magyarországon biztos, hogy kellemetlenül sikerült ez az egész modell. Én így próbáltam visszaemlékezni, hogy azért volt néhány eredeti CD-m, de itthon talán 3 CD-t vásároltam, és akkor még Németországban ilyen maxi lemezeket, meg hasonlókat, de hát nem volt sok, mert hát azért valljuk be őszintén, hogy azért ilyen 5-6 ezer forintos ára volt, ugye a 2000-es évek elejéről beszélünk, egy darab CD-nek, ami volt mondjuk 10-valahány, maximum 20 szám, és egy luxus cikknek minősült szerintem a CD lemez, és akkor még a lemeznél nem állhatunk meg, hisz ugye kell lejátszó, hát ugye a Discman is egy drága dolog volt akkoriban, meg hát az akármilyen egyéb lejátszók sem voltak olcsóak, és szerintem egyébként az egyik legnagyobb átverés ebben az egészben az, hogy igazából egy elég rossz platform szerintem maga ez az egész CD-s zenehallgatás, mert hát ugye nyilván erről te többet tudsz beszélni, hisz neked sokkal több eredeti CD-d volt, mint nekem, de berakjuk a lejátszóba, hát ugye eleve az is, hogy rakjuk be, megkarcolódik, és elég csak tényleg néhány karc, és már ugrál a zene, és gyakorlatilag élvezhetetlenné válik az egész, és nem is nagyon tudsz vele mit csinálni. És nem azt mondom, hogy a többi magnókazetta, meg ilyesmi, azok tökéletesek voltak, de azért szerintem jóval megfizethetőbb volt egy magnókazetta. Hát nyilván ugye a CD-nek volt egy ilyen előnye, hogy már digitális volt, és akkor tudtál ugrálni a számok között, és nem kellett 5 percig tekergetni a magnókazettát, hogy odaérj a kedvenc számodhoz. De ettől függetlenül én úgy érzem, hogy ez gyakorlatilag egy nagyon gyenge próbálkozás volt, és pont a Bakelit lemez jutott még eszembe, hogy a Bakelit lemeznek szerintem volt egy megjelenése, és nem vagyok audio szakértő, de tudtommal egyébként egész jó minőségben lehet megőrizni zenét Bakelit lemezeken is, és nem hiába vannak gyűjtők, akik nagyon komoly lejátszókkal rendelkeznek, és tényleg egy egész szép Bakelit lemez gyűjteményük van, de a CD az egy annyira mulandó dolog, hogy tényleg akár 10 év után is már kinyitod azt a tokot, amire te úgy egyébként vigyáztál, de hát mondjuk egy kicsit több fény érte, vagy valami, és gyakorlatilag dobhatod is ki az egészet a kukába. Úgyhogy azért ezen a ponton kiemelném, hogy lehet, hogy ez eléggé közhely, de a mai fiataloknak tényleg nagyon jó dolga van ezzel a YouTube-olással, meg Spotify-olással, mert mondhatni, hát most nyilván, ha nem nézzük a mobilnetet, meg az internetet, meg ilyesmit, akkor gyakorlatilag ingyen hallgathatják a kedvenc előadójuknak az összes számát meg, még nekünk vagy kalózkodnunk kellett, vagy tényleg ilyen méregdrága lemezeket kellett megvásárolnunk, és hát nem csodálom, hogy nekem is azért a szüleim nem igazán kultiválták azt, hogy én ezeket így vásárolgassam, úgyhogy valószínűleg ezért is volt olyan kevés belőle. De én úgy gondolom, hogy ha valami így a zene történetében, akkor ezek a CD lemezek, ez biztos, hogy egy nagy átverés volt. És mondom, az, hogy mire idáig eljutottak az egyébként is drága lemezek, és rárakták az ilyen adót, meg olyan adót, hát egyáltalán szerintem biztos, hogy nem magyar közönségnek találták ki ezt a platformot.
Én egyébként mindenkitől azt hallom, hogy a Bakelit mindmáig sokkal jobban szól, mint bármi. Tehát, hogy bármikor előjön ez a téma, akkor azt a választ kapom, hogy ez nem egy idejét múlt technológia, hanem sokkal jobbat tud kihozni a zenéből. Ennek a műszaki tartalmával én nem vagyok tisztában. De érdekes, hogy ezek a dolgok, ezek így maradandók. Például én a DVD-re gondoltam azt, hogy hát az gyakorlatilag jobb, ha el is felejtjük, hogy létezett valaha DVD, mert ugye valami horribilis pénzért megvettél egy-egy ilyen filmet, vagy kikölcsönözted, basszus, tehát hogy az még fárasztóbb belegondolni, hogy én pakker bementem a Corvinba annó, abban az Odeon filmpalotában, hogy hívták, és akkor onnan kikölcsönöztem ilyen ritka filmeket, vagy bármilyen filmeket, csak hogy tudjak filmeket nézni, és ma meg már ugye hát sokkal ideálisabb ezek a konstrukciók, de mint kiderült, a DVD vásárlásnak mindmáig megvan a kultúrája, ilyen olyan Facebook csoportok vannak, ahol adják, veszik egymásnak a DVD-t, meg gyakorlatilag ilyen kifinomult szakértelem lett az, hogy használ DVD-t, mennyiért lehet eladni, és egy picit is tapasztalatból beszélek, picit is fölértékeled azt, amit van, tehát hogy például tudod, hogy van egy nagyon-nagyon ritka DVD, ritka film nálad, ezért bátorkodsz egy kicsit drágábban kínálni, és gyakorlatilag hónapokig hajlamosak ebben a csoportban, az ilyen csoportokban gyalázni téged, hogy mit képzelsz, hogy így felértékelted a szar kis használt termékedet. Na mindegy, nem menjünk bele, mert ez megint csak más téma. De igen, meg hát azért azt is érdemes lenne árnyalni egy picit, hogy hát a mai fiatalok ma már csak letöltik a Spotify-t. Na igen ám, de mi annó megvettük a CD-t, és nem kellett reklámokat hallgatni közben, ez jelenleg az ingyenes verzió, az így néz ki, hogy reklámokat hallgatsz, ha meg nem akarsz reklámokat hallgatni, akkor előfizetsz, és akkor meg már havonta meg kell, hogy fizessél, nem tudom, 2000 forintot, vagy nem tudom mennyi most a Spotify. Tehát, hogy igazság szerint nem lett sokkal olcsóbb, csak egy ideálisabb konstrukcióba ment át ez a dolog. De igen, emlékszem erre a drámára, hogy igen, nekem volt néhány eredeti CD-m, és egyszer nagyon kész voltam, hogy egy bulimon ellopták a Metallica CD-imet. Tehát, igen. Hogy fú, basszus, még ma se dolgoztam fel igazán, pedig már eszközöm sincs hozzá, hogy lejátszam, tehát, hogy így, érted? Meg hát fönn van az összes Metallica szám, csak hogy volt annak egy bája, hogy a Metallica CD, meg benne kis izével, kis füzetkével, csak hogy mennyit változik ez a terület, talán a fiatalabb hallgatóink embernek mond az a kifejezés valamit, hogy Dárido. 90-es években volt ez a Dárido Lajcsival nevű tévéműsor, és valami iszonyat népszerű volt, és hát érdemes ráguglizni, talán az egyébként sokan emlékezhetnek rá, de hogy ilyen kis Szabolcsi mulatóssal egybekötött sramli zene, tehát erről szólt a műsor, a TV2 ment, és nem értenénk mai szemmel, hogy lehetett ez népszerű, de iszonyat népszerű volt, tehát hogy ilyen osztrák mintára készült ez a műsor, és ilyen arról volt szó, hogy ilyen playbackről énekel, ilyen mikrofon se volt előtte, mert minek, tehát hogy playbackről énekel a Lagzi Lajcsi, aki lassan ugye megy a bőribe sajnos, akkor még ez kilátásban se volt, de hogy ilyen kis ilyen tényleg ilyen kis báli zene, hülyeségeket beszélek, ilyen esküvőzenék, ilyen lagzi zenék mennek, és akkor ott ülnek az emberek az asztalnál, így tapsikolnak, meg ott a pogácsa, meg azt is megeszik, és akkor közben így ugrándozik a bendőbent körül a Lagzi Lajcsi, izzad, mint az állat, vagy lehet, hogy a Gálvölgyi Sós paródiával keverem, teljesen mindegy. És akkor ez volt egy olyan műsor, hogy így zabálták az emberek. Tehát, hogy mindmáig nem tudok pontos számokat mondani, érdemes megnézni a Partizán interjút, ami a Lagzi Lajcsival készült annó, de hogy mindmáig a Dárido olyan számokat produkált, hogy voltak olyan pillanatok, amit még máig nem ugrott meg semmilyen tévéműsor. Tehát, hogy a miniszterelnöknek a beszédét nem nézték annyian, mint a Dárido egy-egy műsorát. És ez azért érdekes számomra, mert hogy vannak a világnak olyan aspektusai, ahol én tényleg azt érzem, hogy mi vagyunk az alternatív univerzum. Tehát, hogy ide ugrik át a Doctor Strange, ahol a kis segítője mondja neki, hogy hát ebben az univerzumban a sramli zene valamiért rendkívül népszerű, sőt az ilyen műsorok a legnézettebbek. Aztán ugye ugranak tovább. És van például, erre érdemes rászállni most egy pár percet, hogy vannak ilyen élményetek, egyébként írjátok már meg a Szürke Zóna kibeszélő nevű Telegram csoportban, hogy vannak ilyenek, amikor azt érzitek, hogy ez annyira furi, hogy így valószínűleg nem mi vagyunk a normális univerzum, hanem mi is egy ilyen alternatív vagyunk. Nekem van még, hát van pár ilyen, de hogy például az Alien című film, én szerintem a normális univerzumban hívják az Alient idegennek, és ez az alternatív univerzum, ahol a 8. utas a halálnak hívják. Vagy felemlegethetném a Last Ketchupnak az Aszerehe, vagy hogy az Istenbe hívták című számát, ugye nem fogom dúdolni, de ilyen rendkívül kellemetlen, ilyen három nő így csápol a kezecskéjével, és éneklik ezt a számot, és én azt gondolom, csak simán szar volt, de hogy ott volt valami törés így a téridő kontinuumban, amikor ez a szar zene így ilyen nagyon-nagyon népszerű volt.
Hát az a helyzet, hogy nekem nem feltétlenül jutnak eszembe konkrét példák, mert én egy kicsit már évek óta úgy vagyok, és néha téged is megszóltalak egy-két zenekarért, amit hallgatsz, hogy így minden évre jut legalább 5 ilyen zenekar, vagy 5 szám, amik nekem ezt a szintet érik el, és úgy érzem, hogy egy kicsit így eltompultam már ezzel kapcsolatban, de hát nyilván azért gondolkodtam én is, és azért a Mit mond a Róka sláger, vagy a Gangnam Style is ilyen volt, meg hát ugye a Valhallónak számomra az egész munkássága gyakorlatilag ezt a fette le, de hát egyébként én arra jutottam, hogy hát ilyenek az emberek, ugye kell egy jó kis dallam, ami kellően egyszerű, és ugye megragad a fejedben, aztán a többit meg intézik a rádiók, meg egyéb fórumok, ahol éjjel-nappal ezeket nyomatják, és egyszerűen nem tudsz megszabadulni tőlük. És hát pont azért, mert ilyen kis egyszerű dallam, meg azért olyan alapból dallamos az egész, ez a relatív egyszerű és buta zene népszerű lesz, és ugye megmarad mindenkiben. És egyébként én nem hibáztatok senkit, hát ugye nekem is vannak azért olyan nóták, amik eléggé megkérdőjelezhetőek, meg idióták, hát a Little Big zenekarnak van egy-két száma, amit kedvelek, és szerintem, hogyha normális ember meghalaná, akkor csak ráncolná a homlokát, hogy lehet ezt egyáltalán meghallgatni. Nekem inkább az sokkal fájdalmasabb, hogy tényleg folyamatosan ezt nyomatják, és amikor ezek populárisak lesznek, akkor egyszerűen még tényleg, hát ahogy a mondás is mondja, hogy a csapból is ez folyik. Nálunk itthon talán annyira nem jellemző, de ugye Amerikában a Mariah Carey-nek a karácsonyi albuma ilyen kategória, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal ezt nyomatják, de már így október végétől, vagy nem is tudom, novembertől. És hát érdekes, mert nekem is van egy-két, hát most már talán ismerős kategóriába sorolható, akik nálunk egy pár évvel idősebbek, és oké, hogy falusi környezetben nőttek föl, ahol mégiscsak a mulatos zenének esetleg stabilabb lábakon állhat, és most nem általánosítok, hanem én csak ezt figyeltem meg így az évek alatt az én ismerőseim között, és hogy ők szerették a scootert, a trance-t, a house-t, a mindent, és hogy valamilyen oknál fogva a mai napig benne ragadtak abba, hogy ők ezt a hát Dáridó-szerű ilyen retro mulatós zenéket nyomatják a rendezvényeken, esküvőkön, hogyha komolyan még, hogyha saját maguknak csinálnak diszkót akkor is, és hát nem hiába, hát azért a parkban is ugye vannak ilyen afterpartik, amik gyakorlatilag erről szólnak, hogy ezt az időszakot próbálják lefedni, ami valamennyire a Dáridó is volt, és ha megnézed a közönséget, akkor nem csak a szüleink korosztálya van ott, hanem tényleg így korunk belül fiatalok is ott mulatnak a mulatós zenére, úgyhogy ja, ez egy elég érdekes jelenség.
Egyébként ez a Dáridó téma, ez átfedésben van az Ámbó Jimmyvel, mert legalábbis a népszerűségüket tekintve összefüggenek, mert hogy a halála előtt nem sokkal döntöttek arról, hogy a Ámbó Jimmynek is lesz egy olyan műsora az RTL Klubon, mint a Dáridó a TV2-n. Tehát ez csak elmond már valamit a Dáridó népszerűségéről, és ez volt a dalban, mondom el, vagy valami ilyesmi, és ugyanez lett volna, csak egy kicsit ilyen jól szituáltabb felállás, hogy van egy előadó, és akkor ott az egy 20 perc fél órában énekelget, és akkor ott otthon lehet így csápolni, hogy jaj, a Jimmy. És néha megkérdezném, hogy így hogy néz neki most a világ, hogyha ez így megvalósult volna, tehát hogy mit okozott volna így a popkultúrával, mit tett volna velünk, hogyha az egy trend lett volna már az RTL Klubban is, aminek szerintem ma már sokkal erősebb hatása van a tömegre, a tömegemberre, mint sem a TV2-nek, ugye, amire a Puzsér Robert mondta, hogy már eleve bekategorizálta magát a második befutónak azzal, hogy felvette a TV2 a TV2 nevet. De hogy mit tett volna ez velünk, hogyha az Ámbó Jimmy életben marad, népszerű is marad, és több évadot megél az RTL Klubos műsora.
Hát az biztos, hogy ott valamit nagyon eltaláltak ezzel a Dáridó műsorral, és nem tudom, hogy a Lakodalmas Lajosnak voltak-e olyan ismerősei, vagy kapcsolatai, vagy eleve ez az egész stáb, aki az egész Dáridó műsor mögött állt, annak volt a legjobban köszönhető a siker, hogy tényleg így gyakorlatilag főműsoridőben nyomatták ezt a Dáridót, mert én sajnos most karácsonykor fültanúja voltam annak, hogy egyébként Dáridó kopintások a mai napig vannak, csak éppenséggel nem egy RTL Klub vagy akár TV2-n, hanem Muzsika TV-n, és most kivételesen a családi karácsonyi fadíszítés közben nem édesapám volt benn velem a fadíszítésnél, és anyám megfőzött, hanem anyám ült benn a nappaliban, és hát ment a Muzsika TV-n a nem tudom milyen című adás, és hát bevallom őszintén, hogy szörnyű volt végig hallgatni, meg szemtanúja lenni ennek az egész műsornak, mert ugye a Dáridó, azért ott is ugye voltak vendégfellépők, akkor a Lagzi Lajcsi az trombitált, meg egyébként egy egész nagy közönség volt ott a háttérben, tehát azért szerintem ez több száz fős műsor volt, hogy ott a helyi közönség is egy egész nagy publikum volt, és itt ebben a kopintásban meg gyakorlatilag úgy nézett ki, mintha valami harmadrangú falusi esküvő lett volna a díszlet, és akkor meg van hívva 50 ember, vagy 40 ember, akik közben eszik ugye a háttérben a húslevest, meg iszogatják a sört, meg ilyesmi, és van egy számomra rendkívül ellenszenves fő primás, vagy nem is tudom, műsorvezető, legyen most mondjuk akkor Béla, és hogy Béla nem bír megmaradni a seggén, és hogy tök mindegy, hogy ki énekel. Egyébként az is érdekes volt, hogy kik voltak a vendégfellépők, hogy ugye volt a régi veterán, akin látszik, hogy már tényleg 40 éve ebben az ilyen mulatos zenei körökben mozog, meg hogy akkor vannak a, hát mondjuk azt, hogy 20 és 30 év közötti fiatal lánypár, akik valószínűleg nem feltétlenül ebben mozognának, mert úgy az öltözködésükön, a sminken, meg úgy mindenen látszik, hogy ők nem ez a esküvői mulatos zeneszférában lennének, de hát mondjuk ide volt kapcsolat, és akkor ez lehet egy kis ugródeszka, és akkor ők is felépnek, és hogy ez a Béla, ez mindig ott van, mindig a kamera középpontjában kell lennie, és mindig issza a bort, és teljesen, fú, nagyon, nagyon nem volt szimpatikus az úriember. És teljesen egy ilyen putri érzése volt az egésznek, csak éppenséggel volt egy-két nóta, amit meg is kérdeztem édesanyámat, hogy te most ezt mind ismered, vagy ezek ilyenek, hogy vannak ezek a modern mulatós zenék, amiket ugye a fiatalok próbálnak, hogy meglovagolják ezt a trendet, meg hogy vannak az eredeti mulatós, régi retro mulatós zenék. És mondta, hogy hát igen, van egy-kettő, amit ismer, de hát többnyire ezek az ilyen újabb, ismeretlen számok, csak hát passzolnak a hangulathoz. És hát szörnyű végül is végignézni azt, hogy egy Dáridó után, ami tényleg milliós nézettséggel rendelkezett adott esetben, azok után egy ilyet bedobnak ilyen muzsika tévére, csak azért, hogy menjen valami, meg hát nyilván erről szól az egész csatorna. Úgyhogy igen, még a mai napig vannak koppintások, de hát azokat a sikereket biztos, hogy nem fogják elérni, mint a Dáridó.
Egyébként, ha már szóba jött Zámbó Jimmy, akkor megemlíteném, hogy én megnéztem a Király című sorozatot, nekem nagyon-nagyon tetszett. Az a megélésem egyébként, hogy ha valamit a tévében látsz, ami magyar és működik, akkor azt nagy eséllyel loptuk, vagy vettük. Na erre ez nem mondható el, mert tehát a Király esetében ez elképzelhetetlen. Tehát van egy rohadt jó forgatókönyv és egy elég patent kivitelezés, én ezt szakmai szemmel mondom, hogyha mondhatom így elvégre, néhány tanfolyamot elvégeztem már 15 éve, de hogy a saját élményem ezzel a Jimmy dologgal, mert hogy akkor is ugye mindenki pislogott, hogy ez most tényleg történik, tehát hogy ez a Zámbó Jimmy, akiről egyet lehet tudni, hogy ilyen ronda, de szépen énekel elvileg, hogy az így egyre népszerűbb és népszerűbb, meg hát ilyen, ha nem is német Sándor értelembe véve, de már lassan ilyen szektája volt, vagy inkább ilyen radikális fan csapata, vagy nem tudom, hogy nevezzem, tehát hogy inkább ilyen inkább kultusza volt, inkább azt mondanám. Mm-hmm. Nekem egyébként a sajátos élményem, szerintem mindenki tudja, hogy hol volt, amikor meghalt az Zámbó Jimmy. Én 2000 karácsonyán kaptam meg a VHS-en a Star Wars trilógiát, ugye a felújított változatot, és 2001. január 1-én épp a Jedi visszatért néztem, amikor annak az elején ugye volt ez egy ilyen zenés jelenet a felújított verzióban, a Jabba palotájában, és voltak ilyen nagyon furcsa, ilyen csúnya lények, és akkor mondta is az apám, hogy na mi van, ki ez a Zámbó Jimmy, és másnap jött a hír, hogy megölte magát a Zámbó Jimmy, illetve főbelőtte magát, ugye a hivatalos álláspont az, hogy véletlenül. És hát azért érdemes abból a szempontból is megnézni ezt a Királyt, hogy ez nem az a sorozat, hogy így, amit egyébként nagyon sokszor elkövetnek az olyan alkotók, amikor, majd a filmkészítők, amikor egy ilyen régebbi, azóta sikereket befutott alkotóművészről csinálnak filmet, tehát hogy azt tendenciózusan elkövetik, hogy gyakorlatilag arra a dramaturgiai vonalra húzzák fel a cselekményt, hogy hát volt ez a kis ilyen hajthatatlan, kis egyszerű legény, aki egy valamit tudott, hogy ő mit akar csinálni, hogy ő zenélni szeretne, és hogy sikereket akar elérni a zenében, és akkor mindenki mondta neki, hogy jaj, de nem érted, hogy nem vagy erre alkalmas, meg béna vagy, meg csúnya vagy. És akkor ő addig csinálta, amíg végül neki lett igaza, és aztán már az apja is Zámbó Jimmy is pólóban jelent meg, tehát hogy nem erről szól a Király, tehát ezt felejtsük el. A Király című sorozat az elején csalóka, azt hiszed, hogy erről fog szólni, aztán rájössz, hogy gyakorlatilag a filmnek van egy antagonistája, és az a Zámbó Jimmy. Tehát gyakorlatilag egy olyan zenészről szól, akiről a legvégén tudod meg, hogy ez végig a főgonosz volt a filmben. Mm. A sorozatban. Na de elrugaszkodva kicsit ettől a régebbi időkről, mert szerintem aránylag sokat beszéltünk a Dáridóról, meg a Jimmyről, térjünk vissza így a 2000-es évek, illetve a 2010-es évekre, mint kiderült számomra, bizonyos műfajok esetén kötelező harcban állnod valakivel. Sokak zenéjét épp az egymással szemben érzett ellentét működteti, mert ha nem arról énekelsz, hogy csicskák vagytok a buzi kis tinglitangli zenétekkel, akkor marad a jó öreg repertoár, ami mindösszesen két témából áll. Az egyik az, hogy enyém a pénz meg a picsák, illetőleg a picsák meg a pénz. A másik meg az, hogy tudod, hogy honnan jöttem, és most nézd rám, hova jutottam. Tehát szerintem úgy nagyjából a rap nevezhető meg, mint az a műfaj, amire ez a rendkívül jellemző, de hogy gyakorlatilag erről a két dologról szól minden rap dal, hogy nagyon összejött, és tele vagyok pénzzel és nőkkel, és mindenki engem akar. Vagy arról, hogy hát az a kis csipszar gyerek voltam, és most meg néz rám, hogy hova jutottam. És akkor ebből, hogyha kikacérkodunk, akkor hát vannak a bífek, hogy hát akkor kóstoljuk be a többi zenét, és akkor addig is kattintanak minket.
Igen, és nagyon érdekes, hogy mennyire elkocsosult ez az egész, mert nyilván én soha nem voltam egy akkora repzenekedvelő, tehát hogyha most így ilyen diszkográfiákat meg hasonlót kellene felsorolni, akkor bajban lennék, de hogy alapvetően én úgy éreztem, hogy valamennyire azért tényleg megélt dolgokról kell énekelni, és ezek a megélt dolgok, ezek ugye többnyire negatív tapasztalatok, hogy tényleg az utcán nevelkedtél, meg egyszerűen mindig bajba kerültél, és a többi, és a többi, és hogy ennek volt egy autentikus, tényleg őszinte része, és hát nyilván ez alá bekevertek egy ütemet, meg minden, és akkor ugye ez volt ugye a rap zene, de hogy manapság, hát Machine Gun Kelly meg hasonló neveket lehetne ugye külföldről is felsorolni, akik ezek a Mühlmeier köcsögök, de hogy itthon is rengeteg ilyen rap zene van, hogy nem tűnik őszintének, meg egyáltalán nincs is az embereknek tehetsége ehhez, de hát tényleg nyomatják, hogy a nők, meg a pia, meg a pénz, meg a drogok, meg a kocsik, és hogy abszolút rengeteg alkalom van, amikor egyszerűen csak azt látom, hogy a bevált nyugati reppereket próbálják majmolni az itthoniak is, csak éppenséggel tök gázul néz ki, hogy mondjuk a feltuningolt Lada, meg a hát hiányos fogsorú Csajci, aki oké, mondjuk kevesebb ruha van rajta, de hogy egyszerűen egy ilyen nagyon-nagyon mű és alja érzése van az egésznek, és hogy ez mennyire egy érdekes lépés volt így a magyar zeneiparban, hogy akkor erre így rámentek rengetegen, és egyébként többek között ilyenek is vannak abban az underground eldugott YouTube tartalmak között is, amiről beszéltem a műsor elején, és rengeteg ilyen van az interneten manapság.
Én is írtam már annó zenét, ugye, amikor zenekarunk volt, és én azt sokkal jobban szerettem, mint előadni, és szerintem jobban is ment, csak hát a két dolognak szükségszerűen együtt kell történnie, legalábbis ilyen alacsony szinten, mint ahol mi jártunk. És hát van az a mondás, hogy minden leves húslevesnek indul, tehát hogy a húsleves az alapja, ezért is szokták a megmaradt húslevesnek a levét lefagyasztani, hogy amikor legközelebb akarsz például egy krumpli levest csinálni, akkor azzal kezded, hogy belevágod a lefagyasztott húslevest a fazékba, azt felfőzöd, és akkor ez lesz az alapja. Na, ezen analógia mentén állíthatom, hogy a zene húslevese az alapértelmezett szerelmes poprock dalszöveg. Tehát amikor leülsz dalt írni, akkor a legegyszerűbben jönnek ezek az ilyen Tamásos fordulatok, hogy az élet, a szívem, a tűz, mert a fény és a test, ami elhal, a szó, s mi elhallgat, s a remény újra fellángol. Na ez a legalacsonyabban lógó gyümölcs, ebbe az irányba folyik a víz, ide térsz vissza, amikor nem akarsz munkát belerakni. Tehát, hogyha leülsz, hogy dalszöveget írjál, tapasztalatból mondom, akkor ha nem érzed azt, hogy na itt tényleg rakjuk magunkat flowba, és aztán írjunk valami pöpecet, akkor ez lesz belőle. Tehát, hogyha azt mondod, hogy most összerakok 5 perc alatt egy dalt, akkor az tűz, a szívem, és az élet, és veled, és a testem már nem fáj. És tehát, hogy ez nagyon érdekes. De viszont, hogyha elkezded a munkát belerakni, akkor azon kapod magad, hogy irányt kell választanod, hogy mi legyen a dalszövegeimnek a témája. Hát a rappereknek ugye ez marad, amit előbb felsoroltam, de az úgynevezett trap műfaj képviselői csavarnak ezen, mert hát ők ugye nem énekelhetnek arról, hogy nézd meg, hova jutottam, hiszen ők ott sincsenek, tehát hogy ők meg se érkeztek, el se indultak, ez egy ilyen szuperpozíció, hogy úgy mondjam, egy ilyen fizikai világon kívül rekett műfaj. Ők sehol sincsenek, és eközben mindenhol vannak. Ők azok, akik úgy adnak koncertet, hogy hát megy a zenéjük, és arra énekelnek idézőjelesen, ha akarnak persze, tehát hogy azon se akart fel senki a közönségből, hogyha például nem énekelne, hanem csak ugrabugrálna, de hogyha mást énekel közben, az se tűnik fel senkinek, mert dominánsabb a playback, tehát hogy ma már olyan playback van, hogy már ilyen párhuzamos az igazi énekléseddel, és így senkit nem zavar. Ezzel egyébként nincsen probléma szerintem, tehát hogy ez a természetes fejlődés a zenei műfajoknak, ez, hogyha tetszik az embereknek, akkor nincs ezzel baj. Persze az autotune is segíti a munkánkat, tehát hogy mindennek ellenére teltházas koncerteket produkálunk, holott mondjuk adott esetben énekelni se tudunk, de hát jön az autotune. És a trappel adóknak az előbbi problémának az alapján indulnak el a szorongásoldó és nyugtató hatású gyógyszerek, mint legjobb inspiráció irányába. Legalábbis így vettem észre, tehát gondoljunk csak a Lil Peep nevű előadóra, aki konkrétan gyógyszer túladagolásban halt meg, tehát hogy már sehol nincs a heroin meg e félék, hanem most már gyógyszert adagolnak túl ezek az ilyen 20 éves rapperek. Egyébként a Lil Peep ennek az ilyen, hát akkor, amikor meghalt, akkor úgy hívták, hogy ilyen emo rap, vagy nem tudom, valahogy így hívták, de hát lényegében ilyen dárkos, ilyen SoundCloud rapper téma volt ez. Akkor van a Lil Xan, aki még él, de hát ki tudja meddig. De ilyen névvel basszus, aki, tehát nyilvánvalóan a Xanaxra utal a neve. És hát megemlíthetnénk a Lil Frak nevű magyar előadót, akinek van a számomra egyébként a legkedvencebb trap nóta az Algoflex, és az a dalszöveg, hogy gyere Algoflexelj. Tehát, hogy ez nekem mind azt diktálja, hogy hát a trap műfaj az egész egyszerűen a gyógyszertár irányába halad.
Igen.
A zeneipari összetűzések viszont érdekes módon a roma előadók körében a leggyakoribbak, egyben a legalaptalanabbak, mint ahogy az epizódunk elején utaltunk is rá. Ennek oka talán az, hogy közöttük az ellentétek még erősen törzsi jellegűek, gondoljunk csak az érdi tömegverekedésre, aminek a linkjét elhelyezzük a show notes-ban, ami azzal kezdődött, hogy videóban üzengettek egymásnak, konkrétan az egyik közeg azt üzente a másiknak, hogy gyertek dirzik, látjátok, itt vagyunk, mi nem félünk, dirzik, jelentsen ez bármit is. Aztán addig eszkalálódott ez a konfliktus, míg nem egy benzinkúton úgy összeverekedett két társaság, merőben romákból állt, hogy valaki meg is halt. Botokkal, vascsövekkel ütötték egymást, autóval próbálták meg elgázolni a másikat, hát mi ez, ha nem a törzsi ellentéteknek az újkori manifestálódása. És talán ez így leszivárgott a zenéjükben, mert hogy így a roma zenei biznisz az egy eléggé, hát eléggé ilyen forrásokkal megtelt sztori, tehát hogy így gondoljunk csak arra, hogy a roma előadók, mint az LL Junior, meg a Notár Méri, meg a nem tudom kicsoda, hogy ezek nyilvánvalóan kemény pénzeket keresnek, de hát itt is árnyalni kell picit a dolgot, mert konkrétan ez a két személy, az LL Junior, meg a Notár Méri, hát ezek is üzengettek egymásnak a videóban, és most felmerülhet joggal a kérdés, hogy miért tudok én ennyit erről, de magam sem tudok erre választ adni, de hogy ez a konfliktus, hát ők is bífelnek kész, azzal kezdődött, hogy a Notár Méri kirakott egy képet egy gyertyáról, arra emlékezve, hogy elvetélt, aminek a hitelességében az LL Junior kételkedni kezdett, és hát erről csinált egy videót, ahol így mondta neki, hogy jaj, nem kell itt kamúzni, meg nem kell így az embereknek így az együttérzését, de utalt rá, hogy a Notár Méri szerinte leszbikus, nem tudom, fogalmam sincs, annyira nem ástam bele magam, de kizárni se tudom, és hát ebből kerekedett egy ilyen zeneipari összetűzés, amiből kiderült az is, hogy hát ilyen körökben néha az sem nagyon értik az előadók, hogy a YouTube videó alatt a nézettségszámláló az nem a videóval realizált bevételt mutatja, hanem a klikkenéseket. Tehát valamelyikük azt hiszi, hogy az, hogy a videó alatt ott van, hogy 14 millió, most mondtam egy random számot, akkor az azt jelenti, hogy 14 milliót kerestek vele. Na, bazd meg. Na, egyébként ez tipikus jelenség, megint csak a roma előadók körében, hogy a romák, tehát inkább azt mondom, az előadók nincsenek képben a YouTube alapvető funkcióit tekintve. Például a GWM, nek a Partizán interjúja közben derült ki, bocsánat, tehát az interjú közben tudta meg a GVM, vagy hogy hívjam már, basszus, ő elvileg GVM-nek hívja magát, de közben tudta meg, hogy a videó nézettsége nem azt mutatja, hogy hány felhasználó nézte meg, hanem hogy hány alkalommal indították el a videót. Tehát, hogy persze nagy szám így is, úgy is, de hát ott interjú közben megtudni, hogy a töredéke, valószínűleg a töredéke hallgatja azt, mint amit én eddig hittem, tehát hogy ez azért fájhatott. És hát van itt egy hatalmas képzavar, amit én nem tudok nem nevesíteni. Nevesül, hogy egyrészt vannak ezek az ilyen gettóból származó és túlnyomó részt erről is reppelő figurák, akik ezen a szinten még autentikusak is. De hogy gondoljunk, nem csak a cigányokra kell gondolni, hanem akár a négerekre, akár az ilyen white trash közegre, vagy a négerek közt a fehérre, mint például Eminem. És ugye ezen a szinten még a tehetség is jobban megmutatkozik, tehát azért arra egy csomó ilyen, hogy mondjam, tehetségkutató, meg felzárkóztatást elősegítő csapat így rálát, meg így felkapja a fejét, hogy basszus, itt vannak a putri környékén ezek a kis ilyen roma gyerekek, és így tök jól rappelnek, meg tök jó dalszövegeket, meg ilyeneket írnak. Tehát erre azért ugye odafigyel mindenki. És hát arról szólnak ezek a dalszövegek, hogy hát ez itt a gettó, itt vagy ruházod, vagy eteted a gyereked, ugye, neked is lopnok kellett a kenyered, de ez te vagy, itt zéró kompromisszum van, mert neked ez dobta a gép. És amikor ezt nézed, akkor azt érzed, hogy na, a srácnak nem sok lehetősége volt, de kihozta belőle, amit tudott. És akkor ezt vagy felfedezi valaki, amire szerintem éles kevés az esély, vagy hát addig is termeli magának a YouTube tartalmakat. Érdemes megnézni egyébként a 444-en a Rap Háború című dokumentumfilmet, ha mondhatom így, ahol foglalkoznak ezzel is, hogy kis feltörekvő rapper palánták azon puffognak a vlogjukban, hogyha szereted a zenét, akkor miért nem nyomsz egy lájkot, meg osztod tovább, tehát ez egyébként nagyon-nagyon káros, meg kellemetlen is tud lenni, amikor tök autentikus próbálsz lenni abban, amit csinálsz, aztán azon sírsz, hogy hát de miért nem tudsz ebből megélni, ez a te hibád, kedves hallgató, mert hogy itt hallgatod, aztán nem nyomsz egy lájkot. Ugye úgy tudom, egy ilyen nagyon sikeres ilyen gaming vlogger csaj, az annak köszönheti a karrierjének a kudarcát, hogy kis ittasan azon puffogott a streaming közben, hogy ha már egyszer nézel, akkor már miért nem szánsz rá néhány dollárt havonta, mert akkor én is megélnék valamiből, de hát nem így működik a világ. Ez csak az én gondolatom, hogy szerintem a hallgató az megfizette a maga részét azzal, hogy ráklikkelt egyszer. Tehát, hogy ő azt meghallgatta, ő a maga részét kifizette, te meg tartozol neki azzal, hogy termeled a tartalmakat, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy ő ki van szolgáltatva neked, mint tartalomgyártónak, hanem ő a ráeső részét azt teljesítette. Tehát láthatjuk, hogy jelentkezik már is egy igény, hogy ő ezt ellentételezését szeretné csinálni, ő ebből szeretne megélni, és tőled a hallgatótól vagy a rajongótól várja el, hogy ezt tedd lehetővé. Na és akkor van itt egy csavar, hogy amikor ezek a kis ilyen rap palánták, de mondom, beszéljünk, rapper palánták, beszéljünk akár Egyesült Államokban négerekről, vagy bárkiről, tehát ez nem rassz specifikus, hogy úgy mondjam, csak most már ugye elkezdtünk beszélni a roma előadókról, de hogy mondjuk felfedezik őket, és így felfuttatják, és így elkezd jönni a lóvé, és akkor tudjátok, szinte azonnal lekeverik ezt az én itt vagyok, és zéró kompromisszum, és ez itt a húd. Tehát szinte azonnal lekeverik, és jönnek a pénz, meg a picsák, és a picsák, meg a pénz. Tehát, hogy ez, és akkor a klip egyből megjelenik, és akkor a kötek pénzt így szórják, meg ugye megbeszélik valamelyik autókereskedővel, hogy egy lámbót adjon már, vagy egy lámbóra hasonlító járművet adjon már a klip erejéig, és akkor ugye éneklik, hogy minket akar minden csaj, jaj, tehát, hogy ez is bazeg, ezzel lehet csajozni komolyan, tehát, hogy én egy ilyen dalt leraknék az asztalra, hogy minket akar minden csaj, hát minden csaj tudná, hogy na, akkor nem velem kéne összejönni, mert engem minden csaj akar, és hát nyilván csücsök és seg, ugye, ez is egy kiváló nóta, de hát ki vagyok én, hogy ezt megítéljem, de nem is ez a lényeg, hanem amikor felviszi az Isten ezeknek az előadóknak a dolgát, és az ilyen putó gettó gengszterekből hirtelen milliómosok lesznek, akkor kiderül, hogy valójában nem a húd volt az ellenség. De, bocsánat, nem az igazi ellenség nem a húd volt, hanem az adóhatóság. Mert ugye ez az adó kérdés, ez a sok-sok millió mellett úgy elfelejtődik, és akkor azon kapják magukat ezek az ilyen gangster rapperek, bazd meg, hogy jönnek a felszólítások az adóhatóságtól, hogy hát ezt a pénzt egyébként úgy le is kellett volna úgy adózni, és ez mekkora képzavar már, basszus.
Igen, ez az adózás, meg utána akármilyen ügy, de ilyen nagyon-nagyon buta ügyből kifolyólag mehetnek tárgyalásokra egyéb dolgok miatt, és így teljesen szétesik ez a gangster kép, és valóban, hát nyilván nem állt stabil lábakon, mert hogy tényleg bérelték a lambót, meg adott esetben a legjobban kinéző ismerős csajokat megkérték, hogy valami lengébb öltözetbe öltözzenek be, és akkor ott rázzák a següket, meg hasonlók. És ezt mondtam ugye, hogy ez egy annyira mű ez az egész gangsterség, és ráadásul tényleg az a baj, hogy a legfiatalabb réteg hallgatja őket, ez a 10-12 éves korosztály. És pont egyébként a Rap Háborúban szól meg az egyik ilyen fiatal gyerek, talán maximum 14 éves lehetett, aki mondta, hogy hát neki ez a mindene, és hát sajnos ugye szomorúan konstatáltam, hogy hát akkor belőle sejtúl épp elmélyű felnőtt ember lesz, de hát reméljük a legjobbakat, hisz azóta eltelt körülbelül 10 év, azt hiszem, a repháborús dokufilm óta, úgyhogy talán még van remény, de hát abszolút ezt mutatják, és gyakorlatilag tanítják a fiatal generációnak, hogy a picsa, meg a pénz, meg a kocsik, meg a minden, és hát szörnyű egyébként, mert nem is igaz, és ráadásul tényleg csak egy nagy képmutatás az egész, aztán amikor meg ahogy mondod, jön a adóhatóság, akkor meg csak pislognak, és azt se tudják, hogy mi van, mert háromig nem tudnak számolni.
Tárgyaljunk hát ki néhány előadót, akár hazait, akár nem hazait, külföldit. Én ezekről főként a repháborúban hallottam, amit előbb te is meghivatkoztál. Mindjárt kezdjük a Mr. Busztával, aki nagyon nagy gangsta, mint említettük, ugyanakkor gátlástanul elkéri a 150 ezer forintot azért, hogy megszólaljon egy interjúban. Lehet, hogy ma már többet, nyilvánvalóan többet kérne el, de nekem ez már annyira nem tűnik gangstának. Tehát, hogy ez itt a nagy-nagy probléma. Én nem akarom elvindikálni tőle a jogot, hogy ő megéljen a saját népszerűségéből. De most döntsük el, hogy gengszterek vagyunk, vagy médiavállalkozók. Tehát, hogy annyira a kettő nekem nem összeegyeztethető. Akkor van a megboldogult Paja G, aki, hát őt egy ilyen igazi, autentikus gengszter rapperként tartották számon, és hát az ő sztoriuk az, mert hogy ők tényleg, tehát voltak ügyeik, tehát ugye zsarolási ügyek, meg testi sértés, meg hát garázdaság, azt mondjuk elég könnyű elkövetni, egy kicsit pattogsz a közterületen, és már is be tudnak téged rángatni ezzel, de hogy volt egy ügyük konkrétan a Mr. Busztával, hogy ő és a crew, tehát a Paja G, meg a kis csapata berágtak a Mr. Busztára, mert hogy olyan kellemetlen ezt a nevet kimondani, de hogy ez valami, tehát ő valami interjúban így közvetve kritizálta őket, mert hát nem tudom, hogy már olyan szinten van, hogy így azt mondja, hogy hát ilyen erőtlen próbálkozást csinálnak mások, meg mit tenni, és akkor ezt természetesen magadra kell, hogy vegyed, mert így működik ez a műfaj, és hát a Paja G szerette volna demonstrálni, hogy ő nem egy net gangster, ahogy ő fogalmazott, hanem igazi gangster, úgyhogy elment a Busztának a dedikálására a West Endbe, mert hogy ilyen Buszta ruhaboltok voltak ott, ugye a Lourdes-ba is, amit mondtam, ez a Real Thrill Music Productions, ide volt írva, kiderült. És akkor ide elment valamit dedikálni, mert hogy ennek a Busztának akkora ilyen fan közege van, hogy hát ők simán felsorakoznak oda dedikálni. És akkor oda ment a Paja G, és akkor mondta neki, hogy a gyereki, játsszuk le, de hát a Buszta az meg egy médiavállalkozó, tehát így mondta, hogy parancsolsz, mit kéne lejátszani? És akkor valahogy így annyiban hagyta, Paja G meg kiment a West End elé, ahol folytatta a hőbörgést, hogy ő mekkora nem net gangster, hanem igazi gangster, erre a rendőrök felfigyeltek, és hát mivel voltak már ugye ügyei, meg talán volt egy kis ilyen felfüggesztett börtönbüntetése is, vagy inkább azt mondom, körözés volt kiadva rá, ezért leültették. Ugye ilyenkor egyébként azt lehet tudni, hogy a rendőrség az hogyha látják, hogy van valami ügyed, akkor csinálnak még egy ügyet neked, hogy akkor azt már töltsd is le, amit felfüggesztettként töltesz. És a Paja G-nek a csapata meg volt győződve, hogy a Buszta hívta rájuk a zsarukat, tehát hogy ez ilyen kibékíthetetlen ellentétek, különösen, hogy a Paja G meghalt azóta, pedig hát nem volt egy öreg manusz, de hogy harcolt már egy ideje a betegséggel, aztán úgy néz ki, hogy legyőzte.
Egyébként szerintem a Paja G az egyik legszomorúbb szereplője ennek vagy az ő története talán az egyik legszomorúbb ebben a rap háborúban, és nem is biztos, hogy annyira észreveszi az ember, hogyha csak úgy mondjuk hallgatja, vagy úgy félszemmel nézi a dokumentumfilmet, mert hogy van egy pont, amikor ugye, hát a dokumentumfilm idején ugye ő éppen büntetését tölti le, és hát ugye bementek hozzá a bőribe, és gyakorlatilag ugye mondja, hogy hát igen, engem lenéztek, és hogy én megígértem magamnak, hogy én most már nem fogom megengedni, hogy engem lenézzenek, és most mindenféle előítélet nélkül látszik, hogy egy egyszerűbb emberről van szó, és hogy tényleg ez valami rendellenesség, betegség, vagy akárminek köszönhető, vagy egyszerűen csak annak, hogy tényleg szartak rá a szülei, ezt nem tudom pontosan, de látszik rajta, hogy ő egy kicsit egyszerűbb ember, és hogyha neki azt mondott, hogy te hülye buzi, akkor mondjuk a rezső az röhög egyet rajta, mert hogy én lebuziztam, de a Paja G pedig komolyan veszi, és tényleg megsértve érzi magát, mert hogy adott esetben lehet, hogy őt ezért verték gyerekkorában, hát tudjuk, ezek nagyon-nagyon sokoldalú történetek tudnak lenni, de hogy az interjú közben egy-két alkalommal így hümmög magában, mint hogyha így magát próbálná meggyőzni arról, hogy igen, ő most ezt jól mondta, és hogy igaza van, és hogy egy ponton még így teljesen magá a bajsza alatt mormolva mondja, hogy engem nem fognak megtörni. És hogy azt sem tudod, hogy kiről beszélnek, hogy most itt a börtönőrökről beszélünk, vagy hogy a Mr. Basta, meg a csapata, vagy hogy akárki, de hogy látszik, hogy gyakorlatilag ennek az egésznek az áldozata volt valamilyen szinten, és simán el tudom képzelni, hogy az ő crewjának többi tagja rángatta ebbe bele. A másik, most nem jut eszembe hirtelen a neve, de szintén egy kopasz úriember, aki meg ugye a dokumentumfilm alatt szabad lábon volt. Ő mondjuk eléggé úgy tűnt, hogy tényleg úgy nyilatkoznak egymásról, hogy ők tényleg szeretik egymást, és hogy gyakorlatilag testvérekként tekintenek egymásra, de hogy abszolút mondták, hogy az egész életüket így töltötték, hogy kibe mászkáltak a bőribe, és hát szörnyű, hogy ez ilyesmire képes, mert ennek az embernek, ennek a Pajadzsinek nem arra volt szüksége, hogy a Mr. Bastával bífeljen, hanem inkább arra, hogy segítséget keressen, és segítsenek rajta, és hogy gyakorlatilag ne egész életét börtönbe töltse, és végül igen, valamikor azt hiszem 2016 környékén meghalljon, már nem is tudom, hogy miben. És hát látszik, hogy ez az egész műrepperkedés, meg műgengsterkedés az idáig vezet, hogy szépen lassan igenis nem csak a bífekről szól, hanem belemész tényleg a rosszba, az utcai életbe, meg a mindenbe, és akkor ez gyakorlatilag tönkretesz téged.
Hogy egy kicsit ilyen autentikusabb figurákat is mondjunk, nem eltagadva az autenticizmusát a Pajadzsinek, de én pár olyan előadót szeretnék megidézni, akiket én autentikusnak tartok. Hát én említettem a Krubit, szerintem ez nem is kérdéstárgya vagy vitatárgya, hogy ő amellett egy nagyon sikeres és egy nagyon népszerű előadó, rendkívül rá is szolgál ezekre a sikerekre, mert mondom, autentikus, nem köti meg azt a kompromisszumot, amit más megköt, és mégiscsak sikerekre halmoz. A zenéje is jó, nekem legalábbis tetszik, úgyhogy szavam sincs. Van itthon még egy másik előadó, akit én megint csak kedvelek, és szerintem ez megint csak konszenzuális, hogy jó, és hogy ebben a műfajban, amit ugye trapnek hívunk, ebben népszerű, ő a Beton Hofi. Én azt kedvelem benne, mert neki is van ilyen amerikai vibe-ja, nem tudom, hogy van-e alapja, de hogy ilyen eleve a testmozdulataival, tehát hogy látszik, hogy egy ilyen ujjai közé fűzött ilyen számla göngyöleggel ébred, meg napszöveggel, tehát hogy így tudjátok, amikor így, bár látnátok ezt, de hogy így berakod így az oldaladba a könyöködet, és így elkezdesz ilyen csálé ujjakkal mutogatni. Na, ez konkrétan nem a Betonhoffinak a sajátossága, hanem Jude Law, nem itt tudom, vannak ilyenek, de hogy ez ugye a trap műfajjal így együtt jár, hogy így csápolsz, de a Betonhofinak bármennyire is emlékeztet a Michael Peña-ra a feje, de hogy nagyon jó ilyen a magyar valóságot idéző képekkel dolgozik a dalszövegeiben, és ezt én rendkívül kedvelem, én az első dolog volt, ami ez nekem így összeállt, hogy ez rohadt jó, idézve az egyik dalszövegét: mindenki kárörvend, miért nincs a hitben power... Bocsánat, kezdem előről. Mindenki kárörvend, miért nincs a hithez powerbank, Király utca, legénybúcsú, aputestű Spider-Man, minden mondat hosszú, nincsen egyértelmű posztunk, kézben hordott magassarkú, mezitlába gosdun. Varjak tépik a galambok beléd, haladok magamból beléd, minden hozzávetőleges kvázi szabadon esés. Na most nekem ezek a képek... Az a helyzet, hogy az ilyen előadók tudják az ilyen budapesti helyszíneket bevinni a dalszövegbe, hogy egy kicsit olyan érzékletesebb legyen, hogy találkozunk a Blohán, meg mit tudom én micsoda, de azt erőltetetten érzed. Itt viszont eleve a zenének a hangulata, meg ezek a szövegek nagyon átadják ezt az ilyen budapesti éjszakát. Tehát, hogy nem erőltetett, tökre átjön, hogy aputestű Spider-Man, legénybúcsú, varjak tépik a galambok belét, nekem ez teljesen adja. Csak van egy problémám, elenyésző probléma, mert abszolút szerintem a Betonhofi is nagyon-nagyon jó, de hogy néha becsúszik ez az úgynevezett puncsostál, ami nekem egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny pontom, múltkor a Dani is megtudta az epizódra készülve, mert hogy megjelenik ez a puncsostál kifejezés a Betonhofi zenéjében. És én ezt már korábban hallottam egy másik előadótól, csak az nem futott fel. Ezt az előadót úgy hívták, hogy Amőba, nem az az Amőba, akire most így gondoltok. Ha rákerestek, hogy Amőba, nem azt fogja kidobni, aki ez a Manusz volt, ez egy M. Barna nevű délpesti sutyó volt, és ha minden igaz, akkor olyan szinten nem futott fel, hogy szerintem törölte is a YouTube-ról a tartalmait, de ennek is a dalszövegében annak a dalszövegében is volt ilyen, hogy puncsostál, átment rajtam egy utcabál, valami ilyesmi volt. És hogy így máig nem értem, különösen azért, mert a Betonhofi dalszövegeiben is megtaláltam, hogy mit keres a magyar kultúrában ez a puncsostál. Tehát nem létezik ilyen, hogy puncsostál. Oké, tudom, tehát hogyha elmegyek a XXX Lucba, vagy nem tudom hova, és kérek, megtalálom ezt az ilyen gömbölydet üveget, amiben be lehet tölteni a puncsot, ha ne adj Isten csinálnék, de miért csinálnék? Tehát ezt az eszközt, ezt puncsostálnak hívják. De miért csinálunk úgy, mintha ez a puncsostál bármilyen helyet foglalt volna az mi életünkben, illetve hát legfeljebb az amerikai ifjúsági filmekben került elő ez a puncsostál dolog, hogy hát belekevernek valamit, ebből lesz a bonyodalom, vagy valami iskolai rendezvényen felmerül, hogy hát kérsz puncsot, meg efélék, de hogy a gyerekkorunkban nem jelent meg ez, hogy puncsostál, akkor mi keresni valója van a dalszövegekben, a magyar dalszövegekben? Adj már erre választ, Dani.
Nem tudom, először is felszólítanám a hallgatókat, hogy tekeljenek vissza, és igyanak egyet mindig, amikor Rezső kimondta, hogy puncsostál. De hát mondom, ez ugye a kopintás, és egy csomó ilyen dolog van, amiből most egy sem jut eszembe, és azt hiszük, hogy ha belerakjuk a magyar dalszövegeinkbe, akkor az valamilyen autentikus érzést fog kelteni, de ahelyett tényleg inkább idegesítő, hogy ezek a kifejezések, meg bármi tárgyak, meg ilyesmik, azok mit keresnek magyar környezetben, hisz nálunk ilyen rohadtul nem létezik. Hát ez megint csak egy sajátossága ennek a magyarországi rap, meg minden egyéb koppintásnak.
Igen, és hát végezetül azt hangsúlyozzuk, hogy én abban látom a kihívást ebben az ilyen zeneiparban, hogy tudja egy előadó elhelyezni magát a kompromisszumok tengelyén. Tehát, hogy nem kell szélsőségekben gondolkodni, tehát nem arról van szó, hogy én semmilyen kompromisszumot nem kötök meg, és elfogadom, hogy én egy autentikus figura leszek, mert egyébként egy külföldi előadót is lehet mondani, az FKA Twigs, vagy FKA Twigs, nem tudom, hogy formerly known as Twigs, ez ugye hivatalosan a neve, de egy ilyen brit néger fiatalasszony, és ha meghallgatjátok egy zenét is, rájöttök, hogy egy ilyen, látszik, hogy egy autentikus figura, tehát, hogy azonos önmagával, végletekig azonos önmagával. Ez nem feltétlenül való mindenkinek, és én ez a probléma, hogy ha mi például mindmáig zenélnénk, Dani, én nem tudnék egyszerűen azonos lenni azzal az emberrel, akit én reprezentálnék a színpadon. Tehát, hogy én legfeljebb el tudnám játszani, hogy én ott egy előadó vagyok, vagy egy énekes, ne adj Isten énekes, de mondjuk egy gitáros, de nem tudnék azonos lenni vele, mert alig várnám, hogy levegyem a gitárt a nyakamból, azt hazamehessek. Tehát, hogy ez nem én vagyok, de nekem akkor nem is való ez a dolog. És hát itt vannak ezek a karakterek, akiknek ez meg nem tényező, akiknek a zene a tényező, és még csak nyilván nem tudhatom, de nyilván, tehát sejtésem szerint még csak az ingerencia sincs meg bennük, hogy más csináljanak, mint amit csinálnak. És akkor ez egy bizonyos pontja a kompromisszumok tengelyének, de az is egy pontja a kompromisszumok tengelyének, hogy csak olyan zenét írok, amit tőlem elvárnak, amit a hallgatók tömegei fognak kedvelni, független attól, hogy ezt szeretném-e csinálni, független attól, hogy azonosnak érzem magam ezzel a műfajjal, ezt fogom csinálni, mert tudom, hogy ez az út elvisz engem a Petőfi rádióra, vagy a szilveszteri kabaréba, vagy a mit tudom én hova, és akkor meg tudok élni a zenéből. Nem lesz kapcsolatom az autenticizmussal, de legalább elértem az álmomat, hogy hivatásos zenész legyek. Tehát, hogy ez is egy pontja a kompromisszumoknak, de nem azt mondom, hogy egyik jobb, mint a másik, hanem egész egyszerűen, aki sikeres akar lenni előadóként, meg boldog végső soron, az valahol el kell, hogy helyezze magát ezen a tengelyen.
Hát igen, és az a helyzet, hogy szerintem külföldön is, meg hát nem tudom, az itthoni példákat annyira nem követtem, de van egy tippem, hogy ugye ezért bukik bele annyi mindenki ebbe az egész zenérésbe, meg zeneiparba, mert hogy egy olyan valakit kell mutatniuk a színpadon, a turnékon, amit gondoljunk csak bele abba, hogy ugye egy nagy, nem tudom, Miley Cyrus vagy akárki, az ugye hány országon megy keresztül, és hogy mennyi turnét kell letolnia minden egyes album után, és akkor ugye ilyenkor látunk drasztikus változásokat, hogy hát ugye nyilván a rosszabbik vége az az, hogy gyakorlatilag hát tényleg drog, meg gyógyszer túladagolásban, meg ilyesmibe belehalunk. A másik talán enyhébbik vége az az, hogy gyakorlatilag 180 fokos fordulatot vesz a stílusa, meg mindene az adott előadónak, és akkor az adott esetben a tingli-tangli zene után akkor átmegyünk egy kicsit ilyen lázadósabb stílusba, meg ilyesmi, és hát nyilván lehet arra mondani, hogy még ez is a 70%-a meg van rendezve, de hogy hát azért szerintem beláthatjuk, hogy tényleg ezek az előadók túl vannak hajtva, egy olyan emberként kell mutatkozniuk, amit te is ugye mondtál, hogy valószínűleg nem tudnád csinálni, de hát, hogy őket akár a szülei, vagy akármi belevitte, és tényleg nagyon fiatal koruk óta ezt csinálják, és egyszerűen beletörik az életük abba, hogy ők ezt csinálják már évek óta, és még mindig nincs menekülés. Hát ugye majd egyszer biztos beszélünk hosszabban a Britney Spears-ről is, de hát ugye az talán az ő példája az egyik legaktuálisabb és legmeghökkentőbb, hogy az apja mennyire kihasználta őt, és hogy gyakorlatilag egy szerződést kötöttek, hogy a Britney Spears az nagyjából meg sem mozdulhat saját magától, és hogy a gyerekét is mikor hogy látja, meg mikor kivel találkozhat, mit posztolhat a közösségi médiákra, tehát szörnyű dolog tud lenni az az egész, és rettentően ki vannak használva a fiatal zenészek, akik 10 éves koruk óta zenélnek, és gyakorlatilag foggal körömmel ragaszkodik hozzájuk a stúdió, a menedzser, a szüleik, a mindenki, és kihasználja azt, hogy ők egy tehetség, akinek minden számát több millióan meghallgatják, és hát nyilván ezzel több millió dolláros bevételt generálnak. És talán ezen kéne leghamarabb változtatni, és akkor talán nem ott lyukadnánk ki, hogy minden zenész fejbe lövi magát, meg drog túladagol, meg gyógyszer túladagol, hanem egy normálisabb közegben zenélhetnének, és azt csinálhatnának, amit igazából szívük szerint szeretnének.
Úgyhogy ez volt a zeneipari atrocitásokról szóló epizódunk, reméljük tetszett nektek. Gyertek fel a Szürke Zóna kibeszélő nevű Telegram csoportba, ahol kifejthetitek véleményeteket az itt elhangzottakról. Köszönjük, hogy velünk voltatok, mi voltunk Rezső és Dani.
Sziasztok!
Úristen, elmondtam hibátlanul.